Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Assisiben tartják a ferencesek nagykáptalanjukat május folyamán, és e hét csütörtökén, május 21-én megválasztották a rend új legfőbb vezetőjét. Dobszai Benedek képviseli a magyar rendtartományt. Először arról számol be a magyar szerzetes, hogyan is zajlott a választás, és ki az új vezetőjük, Szent Ferenc 121. utódja, mint minisztergenerális. A műsor második részében pedig egy korábban rögzített beszélgetés általánosságban a ferences rend mai helyzetét mutatja be, illetve a nagykáptalan működését. Május 21-én a nagykáptalan megválasztotta Szent Ferenc utódját a rend élén. Dobszai Benedek a magyar rendtartomány részéről vesz részt a nagykáptalanon. Kérem, hogy mondja el a hallgatóknak a választás eredményét.
A ferences rend május 21-én választotta meg minisztergenerálisának Michael Anthony Perry testvért, aki korábban is generálisa volt 2 évig a rendnek. A választásnak a menete, hogy az itt egybegyűlt káptalani tagok, a különböző provinciák, kusztódiák, vezetői, a korábbi vezetésnek a tagjai, és egyéb küldöttek, most csütörtökön délelőtt igazából egy fordulóban választották meg Michael testvért a rend vezetőjéül. Az előző 2 napban volt egy-egy előválasztás, aminek még semmilyen következménye nem volt, inkább egyfajta tájékozódó szavazás volt. Már akkor is látszott, hogy nagy többséggel a rendi vezetésbe a korábbi generálist fogják támogatni nagyon sokan, ezért is lehetett, hogy elsőprő többséggel első körben választottuk meg minisztergenerálisnak.
Amerikai illetőségű, úgy tudom. Így van. Nem tudom, hogy az első amerikai a rend élén.
Nem az első amerikai, korábban is volt már a 20. században is amerikai generális. Perry atyáról azt érdemes tudni, hogy Indianapolisban született 1954-ben, és hát sokféle feladata volt korábban, nem csak a rendben, ahol például Afrikában vett részt missziós munkában, hanem például az amerikai püspöki kar mellett is dolgozott, nagyon komoly tanulmányokat végzett. A rendben pedig 2009-ben választották vikárius generálisnak, vagyis helyettes generálisnak, az előző generális mellé. Amikor azonban a Szent Szék magához rendelte előző generálist, Kárbájú atyát, akkor őt választotta meg a rend minisztergenerálisnak 2 esztendőre.
Mi az, ami miatt ilyen egyértelmű kiállás történt mellette?
Egyrészt nyilván az eddig elvégzett munkája, de hát a minisztergenerálisnak mindig 2 feladata van, tehát egyfajta adminisztratív és spirituális vezetés is az ő feladata lesz.
Benedek atya, kérem, hogy segítsen hozzá minket, hallgatókat ahhoz, hogy jobban megismerjük a ferences rend működését, hogyan néz ki egy ilyen nagykáptalan.
A ferences rend, a kisebb testvérek rendje 6 évente tartja választó nagykáptalanját. Ennek az utóbbi években, vagy utolsó évtizedekben a helye mindig Assisi. Nem véletlen sem a helyválasztás, sem pedig az időpont választása, hiszen Szent Ferenc korától kezdve mindig Pünköst környékén tartották a rendnek a nagykáptalanját, és ennek a helye mindig az Assisi Angyalos Boldogasszony konvent, vagy közösség, vagy rendház volt. Így van ez most is, itt vagyunk a Porciunkalánál, az Angyalos Boldogasszony Bazilikánál, és a mellette lévő vendégházban helyezték el azokat a testvéreket, akik a világ minden részéről részt vesznek a káptalanon.
Hányan vannak összesen?
A káptalanra most 127 testvért hívtak meg, akik teljes választójoggal vannak jelen.
Minden provincia képviselve van nagyjából, nem?
Így van, ami nagyon érdekes, és hát ez talán egy kicsit érdemes belemenni a különböző rendi egységekbe, hogy egyrésztről a rendnek vannak úgynevezett provinciái, vagy rendtartományai, emellett vannak úgynevezett független kusztódiák. Ezek olyan rendi egységek, amelyek létszámban kisebbek, mint a provinciák vagy rendtartományok, azonban ezeknek a vezetői nagyon hasonló jogokat gyakorolnak, mint a tartományfőnökök. Emellett vannak úgynevezett függő kusztódiák a rendben, ezeknél még kisebb a létszám, és itt viszont a vezető, aki a a kusztos, aki a közösséget vezeti, az sokkal kisebb jogokkal bír, mint az előző rendi vezetők. Azért is nevezzük ezeket függő kusztódiáknak, mert ezek jogilag vagy közvetlenül a rend központjához, a római kúriához tartoznak, vagy pedig egy-egy provinciához tartoznak, oda kapcsolódnak. Ezeknek a függő kusztódiáknak a vezetői nem vesznek részt ezen a káptalanon, őket az a miniszter vagy az a kusztos képviseli, ahova tartoznak, nyilván akik közvetlenül a kúriához tartoznak, azokat pedig a miniszter generális képviseli. Így veszünk részt, körülbelül közel 100 rendtartománynak a vezetője, emellett 14 független kusztódiának a vezetője, és természetesen itt van ezen a káptalanon teljes jogú tagként a jelenlegi vezetés, azaz a minisztergenerális, a helyettese, a tanácsosai, vagyis a definitorok, és emellett azoknak a nagy római központi titkárságoknak a vezetői, akik a legfontosabb szolgálatokat végzik.
Nyilván az elsődleges feladata ennek a 4 hetes tanácskozásnak, ami 6 évente esedékes a ferences rend életében, hogy új vezetőket válasszon. Van-e horizontális ismerkedési lehetőség is?
Horizontális ismerkedési lehetőség elsősorban az étkezések, rekreációk idején van, és hát azért azt kell tudni, hogy aki rendi vezetésbe bekerül bármelyik országban, az előbb-utóbb azért nagyon sok mindenkivel megismerkedik. Én magam is, amikor kijöttem a résztvevőknek, hát több mint harmadát már személyesen ismertem, vagy azért, mert egy rendi egységbe konferenciába tartozom velük, vagy azért, mert különböző rendi konferenciákon, találkozókon már korábban együtt voltunk, találkoztunk. Nyilván ezzel együtt, különösen az étkezéseknél kialakulnak nagyon fontos beszélgetések. A mai nap délutánjára, illetve a holnapi napra volt tervezve, hogy kicsit részletesebben bemutatkoznak az úgynevezett rendi konferenciák. Ezek olyan rendi egységek, amelyek egy-egy területen, általában egy-egy földrajzi területen több provinciát, rendtartományt fognak össze. Ez valószínűleg a mai reggeli téma elhúzódása miatt most majd tolódik, kicsit később hallunk majd egymásról. Így aztán, ha nem is annyira szervezetten, de mégiscsak van lehetősége erre a fajta horizontális ismerkedésre. Nyilván erre szükség is van, én magam is kihasználom például ezt az időt arra, hogy olyan területeknek a tartomány főnökeivel megismerkedjek, ahova esetleg tapasztalatszerzésre vagy nyelvkurzusra később növendékeket küldhetünk. Valóban itt nagyon fontos, hogy személyes ismeretek, személyes kapcsolatok alakulhatnak ki.
Amilyen sokszínű a világunk, a különböző földrészek, éghajlati zónák, olyan sokszínű a ferencesség is, gondolom, de mégis valahogy nagyon egyek, nem? Ugyanazt a habitust viseli mindenki, ha a bőrszín más is, de azért ez a sokszínűség, ez nagyon izgalmas. Gondolom, hogy sok meglepetés is éri ilyenkor az embert, nem?
Természetesen mind a kettő igaz, valóban itt az ember megtapasztalja, hogy a közös lelkiség az nagyon-nagyon sok hasonlóságot ad, bárhonnan is jövünk a világból, és hát valóban lépten nyomon bele szaladunk abba, hogy hát ez is nagyon hasonlóan van nálunk, az is nagyon hasonlóan van nálunk. Ilyen szempontból például az elmúlt héten, az első héten a visszatekintések utáni beszélgetések alkalmával, hiszen nagyon sok csoportbeszélgetés van, megint csak egyfajta alkalom is az ismerkedésre. Nagyon sokszor kiderült, hogy bizony például a problémáink és az örömeink nagyon hasonlóak. Nagyon hasonlóak a hiányosságaink a különböző tartományokban, nagyon hasonlóak azok a struktúrák, amelyek jól működnek, tehát valóban megtapasztalható egyfajta egység. Nyilván különbözőség is megtapasztalható, talán ez inkább a mentalitásban, egy-egy vitában való részvételben látszik, vagy egy-egy hozzászólásban tapasztaljuk, hogy mennyire más a gondolkodása mondjuk egy olasz, vagy éppen egy amerikai testvérnek, vagy éppen egy ázsiai testvérnek, vagy éppen egy afrikainak. Nyilvánvalóan vannak azért különbségek, és ezek különösen a mentalitásban megmutatkoznak.
Azt hiszi a bölcsője a ferences rendnek, Szent Ferenc szülővárosa, és hát a rendnek is a genezise a városhoz, illetve a Porcinkula kápolna környékéhez kötődik, ahol üléseznek önök. Otthon érzik magukat ilyenkor a ferencesek? Bárhonnan jönnek is?
Én azt gondolom, hogy igen, és hát ez is az egyik oka, amiért ilyen hosszú ez a káptalan, azt gondolom. Nyilvánvalóan, hogyha valaki sok ezer kilométert elutazik, akkor megadjuk a módját, és hát tényleg meg fogjuk otthon érezni magunkat itt. Nyilván azért egyrésztről a szent helyek, amelyek körülvesznek minket, ahol például misézünk, ezek is adnak egy otthonosságot, és hát valóban a ház, ahol vagyunk, a Domus Pacis is egyfajta otthon mindnyájunk számára. Érdekes, különösen például a szentmiség prédikációiban jönnek elő olyan élmények, hogy miket adott például egy látogatás Szent Ferenc Bazilikában, Santa Chiara Bazilikában, vagy San Damianóban egy-egy testvérnek. Úgy tűnik, hogy azért mindenkire hatással van az a hely, ahol ez a káptalan történik, folyik.
Tulajdonképpen a 4 hét alatt lesz, van módja egy távolról érkezett testvérnek, provinciálisnak eljutni a legfontosabb Szent Ferenc életéhez köthető helyszínre, mert hát nem minden rendtag tud eljutni a világ végiről Assisibe, tehát a provinciális a saját provinciája tagjai szemével is kell, hogy nézze, és ő fogja ott megjeleníteni élményszerűen beszámolójával közelhozni mindazt, amit a könyvekből ismernek.
Természetesen egyrésztről több olyan nap van, amikor azért van egy-egy hosszabb szabad idő. Ez elsősorban azért is fontos, mert hát nagyon sokan az otthoni dolgokat is próbálják intézni, és hát ekkor erre van idő. Másrésztről azért, hogyha ez esetleg egy 2 óra egyfolytában, akkor föl lehet esetleg menni a városba. A porciunkulától az ugye néhány kilométerre van, és körbe lehet ott egy kicsit nézni, beülni egy-egy szent helyre. Közösen is vannak szervezett látogatások, így volt például múlt csütörtökön este a San Damianóban egy közös esti zsolozsmánk vesperásunk, vagy éppen vasárnap lehetőség volt közösen elmenni Greccióba és Fonte Colomboba, így az egyik hely a Betlehem állításnak a helye, a másik pedig a Regula születésének a helye, illetve majd utolsó hétvégén együtt el tudunk zarándokolni Lavernára, ahol Szent Ferenc Krisztus sebb helyeit megkapta. Úgyhogy valóban van lehetőség, és hát maga a porciunkul ad, meg itt van egy karnyújtást gyötörünk, a tövében vagyunk a bazilikának.
Hol van nagy lendületben, létszám tekintetében, meg intézmények létrehozása tekintetében a rend, és hol van nehéz helyzetben? Hogy néz ki most a ferences világtérkép?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és erre kitért maga a minisztergenerális is a maga jelentésében, hiszen ő 2 napon keresztül nagyon hosszú jelentést ismertetett velünk, amely többek között a létszámokra, rendhelyzetére is nagyon erősen kitér. Azt látjuk, hogy most jelenleg 13.745 fő rendtagok száma, illetve hát ennyi volt 2013-ban. Ez azért érdekes, mert 2003-hoz képest, tehát 10 év alatt kb. 14%-kal csökkent az egész világon a rendnek a létszáma. Noviciusok száma kb. 380 fő minden esztendőben. Érdekes módon azonban az utolsó 1 vagy 2 évben egészen drasztikusan megnövekedett a jelölteknek a száma, tehát akik még a noviciátus az újonc év előtt állnak, tehát ez mondjuk egy reményre okot adó jelenség. Próbáltak már így hát előre tekinteni is, és hát azt mondják, hogy a következő 10 évben olyan 11.700 főig fog lemenni a rendnek a létszáma. Egyrészt tényleg érződik, hogy van egy erős csökkenés. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy nagyon elkülönülnek azok a területek, ahol csökkenés, és az, ahol növekedés van. Nyilván csökkenés van itt Európában, csökkenés van Észak-Amerikában, egyfajta inkább stagnálás van talán Dél-Amerikában, és egy egészen érdekes növekedés tapasztalható Ázsiában, Afrikában, az észak-szláv európai területeken, illetve még egészen érdekes és szép korfája van az óceániai területeknek is, tehát Ausztrália és a hozzátartozó területeken szintén egyfajta növekedés tapasztalható. Nagyon érdekes folyamatokat generál mindez a helyzet a rendben. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a rendben vannak jelenleg tulajdonképpen inkább előregedő, talán sok helyen inkább kihalás fele menő, vagy egyfajta stagnálás fele menő, viszont általában nagy hagyományokkal rendelkező, és általában anyagilag is bizonyos stabilitással rendelkező rendtartományok, vagy nagyobb rendegységek, konferenciák. És emellett vannak olyan provinciák vagy rendi egységek, amelyek nagyon fiatalosak, nagyon lendületben vannak, növekednek, nagyon fiatal korfájuk van, viszont ugyanakkor általában anyagilag sokkal nehezebb helyzetben vannak, illetve ami nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon hiányzik ezekből a rendi egységekből az idős bölcs testvér, erre nagyon vágynának ezeken a területeken, illetve általában nagyon nehezen tudják megoldani a növendéknevelést, mert hiányoznak a tapasztalt rendi nevelők. Ez utóbbi azt mondom, hogy hát egy ígéretes és örömre okot adó jelenség, hogy azért nem csupán az előregedés vagy kihalás, hanem ezzel szemben egyfajta növekedés is egyszerre tapasztalható rendben. És hát azt gondolom, hogy pont ennek a mostani káptalannak az egyik feladata, hogy az ebből következő eltérésekre, igényekre, vagy éppen fölöslegeknek az elosztására hát kitaláljunk valamilyen módszert, miként tudják támogatni a talán inkább idősebb, de nagyobb anyagi biztonsággal rendelkező tartományok azokat, ahol sokkal törékenyebb még a megélhetés, úgymond, vagy a stabilitás, ugyanakkor viszont hát egyfajta növekedést tapasztalható.
A mai közlekedési eszközök meg információáramlás nagyon szoros együttműködést tesz sok területen lehetővé. Gondolom, hogy ebben is foglalkozik majd a káptalan, de talán majd az új vezetés megválasztása után, tehát a második felében a káptalannak.
Hát nyilvánvalóan konkrét döntések azok majd a választások után fognak megszületni, ugyanakkor most jelenleg akár a generális jelentésének ismertetése után, akár a káptalan munkadokumentumának, az Instrumentum Laborisnak a vizsgálata során már nyilván azért körvonalazódnak olyan területek, amelyekkel hát érdemes foglalkozni, és amelyekkel kapcsolatban esetleg majd érdemes határozatokat vagy döntéseket hozni a káptalan második felében.
El fognak-e zarándokolni, ahogy annak idején Szent Ferenc tette, a pápához, Rómába, vagy a pápa látogatja meg névrokonait, a ferenceseket Assisiben?
Egyrésztről a Szentszék kiküldött egy küldöttet, egy nagyon-nagyon jó szándékú, bíboros atyát, aki velünk van. Ez régen is jellemző volt, hogy a Szentszék küldött valakit megfigyelőnek, protektornak egy káptalanra. Emellett eredetileg a tervben az volt, hogy május 28-án utazunk el Rómába mindannyian, ahol fogad minket Ferenc pápa, azonban, ahogy a generális mondta, már előbb látni akart minket, úgyhogy 26-án délelőtt fogunk találkozni vele az egész rendi vezetés, az egész káptalan egy magánkihallgatáson vesz részt nála.
A választás menetét szeretném még megkérdezni, hogy egyfordulós, kétfordulós jelölőbizottság, tehát hogy lesz valaki Szent Ferenc utóda a rend élén, vagyis miniszter generális?
A különböző nagyobb rendi egységek, az úgynevezett konferenciák, amelyek minimum 5, sokszor inkább 10-12-13 provinciát fognak össze. Ezek az elmúlt fél évben, háromnegyed évben jelölhettek embereket, testvéreket minisztergenerálisnak, vagyis a rendek fővezetésére, illetve szintén jelölteket állítottak a tanácsadó testületbe, azaz a definitóriumba. Ezeket szépen összegyűjtötte a rendi központ megfelelő életrajzokkal, egyéb ismertetésekkel együtt, és ezt már itt a káptalan elején a résztvevők elé tárták, ezeket a listákat. Fontos, hogy tudjunk egymásról, hiszen sok olyan név fölkerülhet ilyenkor a listára, akit nem is ismerünk. Ezért már az első héten fontosnak tartotta a káptalan szervező bizottsága, hogy lehetőséget adjon kisebb csoportokban egyfajta egyeztetésre, egyfajta átgondolásra, kikit ismer, kiről mit tud. Nem szeretjük itt se a korteskedést, viszont egyfajta józan egyeztetésre, ismeretszerzésre itt lehetőséget ad a káptalan. Már ezen a héten, május 19-én kedden este megtörténik az első úgynevezett preskrutínium vagy előválasztás a minisztergenerális személyére. Ez tulajdonképpen egy teljesen szabad választás, ennek semmilyen következménye nincsen, ez inkább egyfajta tájékozódó szavazás, amit azt segít elkerülni, hogy később még jobban szóródjanak a szavazatok. Lesz egy második ilyen preskrutínium vagy előválasztás is, majd 20-án, azaz szerdán este, ami szintén még mindig csak tájékozódó jellegű, amikor ezekből a jelölt testvérekből majd megnevezünk valakit vagy valakiket, és utána majd 21-én délelőtt fogjuk megválasztani minisztergenerálist. A generális választás egyébként 3 fordulós, abban az esetben, hogyha valamelyik korábbi fordulóban nem kapja meg valaki a megfelelő szavazatokat. Itt nálunk abszolút többség szükséges valakinek a megválasztásához, és hát, hogy a 3. fordulóig nincsen meg az abszolút többség, azaz a teljes káptalani szavazó tagság fele plusz 1 szavazat, akkor a 3. menetben már relatív többséggel, tehát egyszerű többséggel választjuk meg a minisztergenerálist. Nagyon érdekes, hogy a szavazat egyenlőség jön ki, akkor pedig a fogadalmai szerint idősebb testvér lesz a minisztergenerális. Azután majd 22-én történik a vikárius generális, vagyis a helyettesnek a megválasztása. Ez is több körben, 3 körben történik, és erre is még előző nap, 21-én este van egy előszavazás, szintén a szavazatok szórásának elkerülése véget. Végül pedig 23-án szombaton fogjuk majd megválasztani a tanácsadó testületet, szintén 3 menetben, úgyhogy tulajdonképpen pünköstre, vasárnapra már feláll majd a teljes rendi vezetés.
Ez a tanácsadó testület, ez hány főből áll, és földrajzi egységeket képviselnek ők?
Ez a tanácsadó testület alapvetően az úgynevezett konferenciákat, és hát inkább földrajzi egységeket képviseli. Nagyon érdekes, hogy korábban több testvér volt, aki részt vett a tanácsadó testületben. Most ennek a létszámát lecsökkentették, és ha jól emlékszem, akkor 8 fő lesz az, aki bekerül. 3 Európából, 2 Dél-Amerikából, 1 az anglofon vagy angol nyelvű területekről, illetve hát Ázsiából, Óceániából fognak még bekerülni. A világ ferences térképét valamiképpen képviselni fogja az a közösség, aki tanácsadóként ott áll majd a generális mellett.
Úgy tudom, hogy csak papok lehetnek ebben a vezető grémiumban. Rosszul tudom?
Ez nagyon érdekes. Maga a rend is küzd ezzel a kérdéssel, hogy miért van az, hogy bizonyos vezetői pozíciókban laikus testvér nem kerülhet be, holott hát mennyire fontos az, hogy ez egy nem csak klerikusokból álló rendi közösség. Ez már a provinciák szintjén is megmutatkozik, de a rendi vezetés szintjén is egyébként így van. Nyilván ennek oka az, hogy jelenleg az egyházjog klerikus közösségnek ismeri el a ferences rendet, és hát emiatt kötelező, hogy az élén olyan testvér álljon, aki pap, hiszen ő ordináriusa az adott rendi közösségnek. Így a provinciák élén is csak pap testvér állhat, sőt a provinciális helyettes is csak pap lehet, és ugyanígy csak pap lehet a minisztergenerális és az ő helyettes, vagyis a vikárius. Érdekes módon a tanácsadó testületben már bekerülhetnek laikus testvérek, és hát maga a káptalan is próbál arra odafigyelni, hogy a laikus testvérek valamiképpen képviselve legyenek, hiszen ha csak provinciálisok lennének itt, akkor csak papok lennének. Ezért aztán konferenciánként egy-egy laikus testvért kellett jelölni a nagykáp testületébe, akik szavazati joggal vesznek részt ebben a folyamatban, így hát legalább 12-13 laikus testvér is képviseli a rendet.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Dobszai Benedek ferences tartományfőnökkel beszélgettem az Assisiben ülésező ferences nagykáptalanról kérdeztem, amely az elmúlt csütörtökön megválasztotta az új minisztergenerálist Michael Perry amerikai szerzetes személyében. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.